Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, és köszöntöm Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégáját.
Sziasztok, örülök, hogy megint itt együtt.
És itt van velünk Tóth Gergő, reklámszövegíró.
Sziasztok, megint itt.
Parabum, fő témánk a megújult reklámetikai kódex. Gerendi Zsoltot kapcsoljuk majd szateliten, az ÖRT főtitkárát, és vele fogunk erről beszélgetni, hogy mikor újult meg legutoljára, és egyáltalán most miket tartalmaz a reklámetikai kódex. A hírek között szó lesz a Renault magyarországi Waze kampányáról. Beszélünk a Walmart és a Burger King kooperációjáról, a spotszemlében pedig szó lesz a Jettel két spotjáról, illetve a Telekom spotokról. Kezdjük a Telekommal. A Telekom új univerzumát jelenleg a Marsra Magyar sorozat adja, és ez a sorozat kölcsönzi a szereplőit a Telekom reklámaihoz is. Ez Bence szerint egy nagyon jó gyakorlat. Itt már most, ha jól értem, akkor úgy kell reklámot csinálni, hogy komplexen nézzük. Tehát nem elég most már az, hogy adunk egy logót, meg adunk pénzt egy produkcióra, és akkor ott van a márka, hanem a márka gyakorlatilag natívan, organikusan kötődik egyes produkciókhoz, és így jut el szép lassan, de biztosan az emberekhez.
Én nagyon hálás vagyok, hogy az összes szakkifejezést azt így helyettem elmondtad, Viktor, ennek a...
A következő hírünk.
Nem, úgyhogy innentől kezdve lehet, hogy már csak így a dicsérő szekció következhet ezzel kapcsolatban.
Akkor ez a tíre
szartotok. Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy 2023-ban, ahogy a Viktor elmondta, így kell megcsinálni egy műsorszponzorációt, hogyha beletesz egy márka, befektet egy valamilyen műsorba, sorozatba, kreatív produkcióba, művészi produkcióba, ami vélhetően tetszeni fog az ő célcsoportjának, akkor az tök jó, hogyha abból a karaktereket, történetelemeket kölcsön is tudja venni a saját promóiba, és azt ugyan ízlésesen tudja használni, és szerintem nem csinálták meg tolakodóra ezeket a igazából ilyen készülékértékesítő spotokat a Marsra Magyar karaktereivel.
És a készülékértékesítő spotok után következik még 78 másik szolgáltatásra kifuttatott spot. Ezekkel a szereplőkkel egyébként minden egyes új részt az Indexen lehet megnézni, tehát így az Index is be van vonva, mint nagy nézettségű online médium. Egyébként annak az esélye, hogy ez a sorozat sikeres lesz, az elég kicsi. Azért kicsi, mert általában ezek az online szitkomok, online sorozatok valami miatt az elején még tök nagy nézettséggel rendelkeznek, és utána nagyon szépen mennek lefelé.
Hát ha csak nem hoz valami újat mindig, valami új fordulatot.
Igen, és általában nem hoz, tehát valami miatt lehet, hogy ilyen idősávban kéne, csak egy bizonyos idősávban lehetne megnézni a következő részeket, és akkor úgy működnének, mint egy ilyen streaming platform, és akkor mindenki várná, hogy na, akkor pont akkor meg tudom nézni, de így, hogy folyamatosan elérhető, így lehet, hogy nem annyira izgi.
Talán nem rocket science, hogyha azt mondom, hogy ha egy karakterrel kialakul a kötődés, vagy egy karakterhez, akkor annak jobban elhiszem az új telefonról alkotott véleményét, vagy azt, hogy el akarja adni, nem?
Nem ez a jó dolog ebben, hanem az, hogy tényleg szórakoztató tartalmat kap az ember, amit hogyha például egy YouTube-on, egy pre-rollba elindul, akkor nem érzed ilyen tolakodónak, hanem elkezded nézni, hogy há-há, egy kicsit vicces. Tehát, hogy úgy tudja magát, meg hogy így a promóciós üzenetét egy okostelefonról elmondani, hogy alapvetően így szívesen nézem azt a pár másodpercet, amíg eljut az okostelefonig a történet.
Egyébként, hogyha már ilyen humor szinten tartunk, akkor most úgy tűnik, hogy mind a Telekom, mind a Vodafone pont egy ilyen humorvonatra ült fel, ellentétben a Jettellel.
Nagyon köszi az átkötést. A következő hírünk a Jettel spotjáról szól. Istenes Bence, meg a Sárkány. Tehát igazából a kettőnek nem semmi köze nincs egymáshoz. Az egyik az egy ilyen családi csomagnak sőt a másik is igazából, csak teljesen
igazából
más.
Az történt,
teljesen más,
hogy a Jettel más úgy döntött, közegben. Hogy a tévébe bemegy ezzel a sárkánnyal, tehát hogy az lesz a hagyományos tévéreklám, és Istenes Bencét pedig arra használja, hogy az online videókban, YouTube-on ezzel mutassa be, meg ezzel az Istenes Bencés jelenet sorral mutassa be a Jettel TV nevezetű új TV szolgáltatását.
Az a helyzet, hogy egy nagyon rossz családmodellt fest le az Istenes Bencés rész. Tehát azt látjuk, hogy egy családban mindenki a sorozattól, a meccstől és a kütyüktől függ, és igazából nem élnek családi életet. Még akkor is, hogyha ez kifigurázza, de egy rendkívül rossz gyakorlatot látunk. Ez egész didaktikus, zavaró, és még egy dolgot hozzáteszek, az Istenes Bence nagyon jól megugrotta a rosszmanos Ricsike szerepet, itt viszont pont az ellenkezője.
A rossz viselkedési mintához kapcsolódóan egyébként arra font, azt szeretnénk elmondani, hogy hasonló dologért egyébként a UPC-t azt megrótták, tehát hogy amikor egy UPC hirdetésben egyedül internetező gyerek volt, azt ugye felrótták, hogy gyereket, nem utassunk egyedül internetező gyereket reklámban, itt is sem egy szerencsés dolog, hogy külön-külön képernyőző családtagokat látunk külön-külön kütyükön.
Néha oda üvöltenek egymáshoz, hogy éppen megy a sorim, ad ide a nem tudom mit, aztán oda gurítja neki a gyereknek a tabletet, aztán
akkor
megjön a nagymama.
Még megszeretjük a tévészpotos színes sárkányt?
Hát az legalább jól néz ki. Egy fokkal jobb, mert ott legalább van interakció az anya meg a kislány között. Itt nincs interakció a családtagok között.
Lehet, hogy ott van interakció, de miről szól? Kiszáll egy digitális sárkány a tévéből, és akkor ez jelenti a szórakozás szabadságát.
Hát
van olyan kultúra, amiben a sárkány mondjuk a szórakozás szabadságát jelképezi?
Volt egy ilyen nagy...
Vagy mi a szerepe ennek
az egésznek? Volt egy ilyen nagy sárkány a 1988-as Szőlői olimpia megnyitóján.
Jó, meg ott volt a süsű a sárkány. Oké, mehetünk a Walmart Burger King kombóra. Hát, itt már nekem szárnyas fejvadász 2049, tehát teljesen deprimál engem ez a közeg, amiben a Walmart eszi és ötletel a Burger Kingnek a termékein, meg hogy milyen hamburgert kéne kitalálni.
Egyébként ez a szárnyas fejvadász, ez vicces, hogy mondod, mert nekem is olyan érzésem volt, mint hogyha ezt
az a spotot,
ezt nem is a színvilág, minden. Hanem mint hogyha az egész spotot, tehát a sztorit is, a képi világot, mindent, azt már egy ilyen AI találta volna ki, vagy akár több sztorit is dobott volna be, vagy az AI találta volna ki, hogy legyen robotburger, meg önarcképburger, meg mit tudom, micsoda. És nem ismer húsvér emberek rakták volna össze ezt a spotot az elejétől a végéig. Tehát nekem tényleg, bocs, van egy ilyen félelmem, és szerintem ez tök passzolna.
Azt hiányoltam, és ez az, amit nem tudtam még jól megfogalmazni, de az AI-os felvetés segített, hogy ez egy 1.0-ás ötlet igazából. Tehát ez a, sikerült ledumálni a Walmart-ral a együttműködést, mi egy hamburgerlánc vagyunk, egy globális hamburgerlánc, amik egyébként ilyen laza és jófej, és nagyon gyorsan próbál reakálni így a mindenféle izgalmasságokra. Akkor most van 25 perc kitalálni, hogy akkor a Walmart mit csináljon a mi márkánkkal, és akkor ők is biztos ötletelnének, hogy milyen legyen a Walmart.
Jó, de egyébként ez a kapkodás, ez tök jól illik a gyors étterem lánchoz, meg hogyha belegondolsz, megnézed a spotot, félbe vannak harapva benne a mondatok. Tehát, hogy olyan szinten ilyen gyors, hogy idejük nincs elmondani, hogy mire gondolnak, már jön a következő rész. Ilyen.
Akkor ez igazából itt megoldották egy spotba a verket és magát a spotot is.
A Renault új kampánya a biciklisekről szól, a Waze-zel közösen létrehoztak egy banner kampányt, amit Bence fog elmesélni nekünk.
Igen, ez az aktivitás, ez elsősorban egy ilyen tök ötletes média használatot mutat be. Ugye a Waze útvonaltervezőnek van egy olyan funkciója, hirdetők számára kínálják ezt, hogy ha az autó megáll, és egy adott földrajzi ponton van, akkor a Waze felületén megjelenik egy banner. Na most a Renault Magyarországon azt csinálta, hogy azokba a csomópontokba vásárolta össze a Waze-ben ezeket a Zero Speed Display bannereket, ahol az ő adataik szerint sok baleset történik, sok biciklis autós baleset történik, így, hogyha valaki így arra gurul, mondjuk az oktogon kereszteződésbe, és így megáll a pirosnál az autójával, akkor a Waze-en felugrik a hirdetés, hogy itt figyelni kell a biciklisekre, és a sarokban ott van a Renault és a Human First új platformjának a logója. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz megoldás arra, hogy kicsit tudatosítsák azt, hogy van biciklis is az úton, nem csak autó, és viszonylag elegánsan helyezi el ebben az odafigyelés témakörben a márkát.
Szerintem az ehhez készült case study-t, azt majd a reklámversenyeken a zsűrik fogják látni és díjazni. Én nem érzek annyira átütő erőt ebben az egészben. nem baj, hogy megcsinálták, de olyan nagy változás ettől nem fog bekövetkezni az utakon.
Én azt gondolom, hogy ez tényleg igazából médiatervezőknek, digitális médiatervezőknek egy jó példa arra, hogy egy kicsikét is ellépünk a sablonos gondolkodást, akkor miket lehet a digitális platformokba kihozni.
Pillanatokon belül Gerendi Zsolttal, az ÖRT főtitkárával beszélgetünk a megújult reklámetikai kódexről. Maradjanak velünk. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára. Hello Zsolt!
Sziasztok! A múltkor, köszönöm a meghívást!
Mi köszönjük, hogy itt vagy, és a múltkor már ugye jártál itt nálunk, nem annyira régen, és akkor említettük csak, hogy készül egy reklámetikai kódex, és akkor abban maradtunk, hogy amikor az elkészül, és már lehet róla beszélni, akkor mi újra meg fogunk keresni. Úgyhogy ez most történik, és engedd meg, hogy a legelején tisztázzuk, hogy mennyire volt szükség erre a reklámetikai kódexre.
Hát, mint minden szakmai közösségnek, nem csak a reklámozásban, de mindenhol azért létezik egy kódex. A kódex az nem egy új keletű dolog, hiszen az első kódex az 1937-ben született, ennek a kódexnek az elődje az 2015-ig volt érvényes. Én azt gondolom, hogy ez a kódex alapvetően minden a reklámkészítésben érintett cégnek a fontos. Ugye, és nekünk az a célunk, hogy ennek a kódexnek az elérhetőségét és ismertséget növeljük. Hagyományosan a Magyar Reklám Szövetséggel készítjük a kódex megújuló változatát, de a szakma minél szélesebb körben történő bevonásával. Tehát a szükségességet, ha úgy tudom alátámasztani, akkor azt tudom mondani, hogy 24 szakmai szervezet fogadta el, írta alá, ami egyrészt egy nagyon komoly lefedettség, másrészt meg szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy nem csak a két szakmai szervezet, aki részt vett az írásban, a tagságát érinti, hanem azért ennél lesz sokkal szélesebb.
Akkor egy kicsit tágítsunk ezen, és nézzük meg, hogy a célcsoport fejében vajon mennyire, mekkorára tudod becsülni a reklámetikai kódex ismertségét, vajon ott van-e a reklámkészítők a szakma fejében, és akkor egy-egy trükkös kérdésnek utána néznek benne, vagy ez egy előre inkább egy ilyen önszabályozó reklámtestületen belül belső kézikönyvként működik a gyakorlatban?
Hát én merem hinni azt, hogy az első verzió, tehát egy viszonylag szélesebb ismertségi köre van a reklámetikai kódexnek, hiszen ahogy említettem, ez gyakorlatilag mindenki számára elérhető, és a célunk is az, hogy elérhető legyen. És ugye említettem ezt a 24 szakmai szervezetet, azért az ő tagságuk felé is van kommunikáció. Tehát egy általános ismertsége van, és abban van igazságom kérdésedben, hogy nyilvánvalóan nem tudják ezt fejből, tehát hogy ezt nem nézi meg mindenki, és nem tudja minden sorát, de azt gondolom, hogy amellett, hogy az ÖRT-nek ez egy kötelező olvasmány, akkor, hogyha egy bizonyos kategóriával termék reklámozást készítesz elő, akkor azt előveszik, és tudják használni.
Tök jó, hogy itt tartunk, hogy tényleg hogyan működik ez a gyakorlatban. Most kicsit beszéljünk azoknak, akik talán elsőre, másodjára hallanak csak erről a reklámetikai kódexről, de a szakmában dolgoznak. Mire lesz ez nekik jó? Mit mondasz nekik? Hogyan használják? Kezdjenek el keresgélni akkor, hogyha van egy releváns kampányuk, vagy azzal kapcsolatban kérdés, vagy azért érdemes minden reklámkészítőnek ezt az ÖRT honlapon előkeresni, a PDF-et megnyitni, és így legalább átpörgetni egy szuszra, ha nem is részleteibe végigolvasni.
Erre talán szerintem a kódex felépítése adhat választ, jó választ. De a kódexnek három fő fejezete van. Az egyik az általános alapelvek. Tehát a definíciók, az azonosíthatóság, a felelősség a reklám. Tehát ilyen abszolút általános. A második része az izgalmasabb, ugye a különös szabályokról szól. Ennek a szabályoknak csak kiemelni néhány részt, ugye a megtévesztés, például a megtévesztő reklámokra vonatkozó a szempontok, illetve vannak speciális kategória szabályok, és itt jön be az, hogy akkor mikor nyissam meg, hogyan nézem. Például van élelmiszer reklámozásra, van alkohol reklámozásra, van szerencsejáték, mert nyilván az a...
Gondolom gyógyszerre, mint az egyik legnehezebben kezelhető.
Étrend kiegészítő. Ugye a gyógyszerre külön nincs, mert a gyógyszerre viszonylag szigorú a reklámozás terület, de azért érinti a gyógyszer területet is maga a reklámetikai kódex. Én nem javaslom azt, hogy egy szuszra elolvassák ezt egy lendület. Ez egy 49 oldal, azért ez egy masszív anyag, de azzal, hogy legalább a korábban említett struktúrával, vagy azzal a tartalomjegyzékkel, ami egyébként benne van az elején, azzal érdemes tisztában lenni. De egyébként ez a gyakorlat is általában, hogy az élelmiszeresek, az élelmiszer, az alkohol, és akkor pluszba hozzá ugye az általános alapelvek a ismerete. Én inkább így mondanám. harmadik rész, amíg egy gondol, engedj meg egy kiegészítést, az pedig a digitális térben közített reklám, az egy elég masszív történet, szerintem arról fogunk még beszélni ma. Mm.
Magyarodjunk még az egyszeri reklámozó szemszögénél. Mi lesz akkor, hogyha a kódex valamelyik előírását nem tartom be?
Nagyon jó. A reklám nagyon sok szempontból egy easy target. Könnyen mondanak róla véleményt, és támadják is. Ugye az alapveszély reklám a kapcsolatban a társadalmi és jogi elmarasztalás. Hiányzik-e az egy márkának, hogy jó ez a márkának, hogy akár egy-egy jó vagy egy etikai vétség miatt a saját magukat erodálják. Szerintem nem egyébként egyáltalán, de tovább megyek, annak az adott kategóriának sem jó. Az anyagi büntetésről meg nyilván ne is beszéljünk akkor, hogyha valamelyik hatóság indít egy eljárást. Tehát önmagában...
Tehát a kódexel el tudom kerülni azt hogy belefussak mindenféle szankcióba, a büntetésbe, ezt jól érzem, hogy ezt valószínűleg el tudom kerülni azzal, hogyha a kódexet követem. De hogyha odafigyelek a kódex ajánlásaira, akkor lehet, hogy szerethetőbb, vagy legalábbis jobban érthetőbb, vagy kevésbé csalódáskeltő reklámokat is fogok tudni csinálni?
Én azt gondolom, hogy talán az utolsó szó, tehát hogy kevésbé csalódást keltő, ez ugye a fogyasztók felé is egyszer, a másodszor pedig az, hogy igen, azt nem mondhatom, hogy hatóságállóak vagyunk, mert ugye a hatóság az saját hatáskörben dönthet arról, de azt tudom mondani, hogy az előzetes megfelelés szerint, ha kódex alapján készít valaki egy reklámot, akkor és az mondjuk az önszabályozó reklámtestületnél lesz akár véleményező, akkor nem fog belefutni abban, hogy őt komolyan megbüntessék, de ezt én nem tudom 100%-ba garantálni, és ezt sosem mondtuk. De igen, ez egy segítség.
Azt említetted, hogy 2015-ig volt érvényben az előző kódex. Milyen szempontok szerint kellett frissíteni? Ez a sok minden történt, egyrészt az online világban és az online reklámozói világban is, meg talán így a reklámozási törvények kapcsán is nagyon sok minden volt azóta. Szóval, hogy milyen szempontok szerint kellett frissíteni?
Hát tulajdonképpen megadtad a választ. Szinte majdnem, mert hogy...
Akkor bocs, majd, ugye, tessék csak elküldeni e-mailben.
Hogy járok hozzátok, mert gyakorlatilag szinte következőt már saját magatok is meg tudjátok csinálni.
Majd az AI-t ráeresztjük.
Abszolút, abszolút. De alapvetően, ugye itt is említetted, az első legfontosabb az a szabályzói szempont. Tehát nekünk meg kell nézni azt, hogy milyen jogszabályi környezetváltozás volt, és az hogyan indukálja a kódexet. Azokat nekünk át kell vezetni, ez nem is kérdés, az az alap. Hiszen a kódex is arról szól, hogy a reklámnak, a törvényi szabályozásnak meg kell felelni, hogy az alapelveknek az első pontjai között ott van. Ez nem is kérdés. A nagyobb kérdés az inkább az, hogy ebben az elmúlt 7 évben milyen turbulencia volt a reklámpiacon. Ugye itt elsősorban a digitalizációról beszélünk, hiszen gondoltok bele, hogy 15-ben volt a frissítés, 15 óta mondjuk például itt van az influencer vonal, vagy megérkezett az influencer trend, ami 15-ben még sehol se volt, vagy a videó megosztó platformok, amik persze nyilván voltak 15-ben, mert hát voltak, de azért reklám szempontjából nem voltak ennyire szem előtt. És aztán harmadik láb, amit szeretnék mindenképpen elmondani, az pedig a társadalmi kérdések, olyanok, mint a környezetvédelem, olyanok, mint az emberi méltóság, vagy a gyerekvédelem.
Diverzitás.
Előtérben, amik abszolút, igen, a diverzitás.
Ez volt akkor is, csak nem volt ennyire előre tolva a téma.
Igen, így van. Azért mondom, hogy vannak olyan társadalmi példák, hogy 19-ben csináltunk egy kutatást a környezetvédelem és a reklám kapcsolatáról, ott az jött ki a kutatásból, ez egy szentimentípusú kutatás volt, hogy a reklám és a környezetvédelem között nincs nagy kapcsolat. Ma már, ha ugyanezt megcsinálnánk, akkor azt gondolom, hogy lényegesen más információk jelentek. És akkor erre inkább azt akartam mondani, hogy abban biztos vagyok, hogy most 7 év után frissítettük, de biztos vagyok abban, hogy a következő frissítés az nem 7 év múlva fog történni, hiszen például a nyakunkban itt van az AI, hogy ti is említettétek.
Jövő héten.
Jövő héten itt lesz az AI, és aztán utána ott van a podcast, ha már podcastban beszélünk. Tehát ezek mind itt dörömbölnek az ajtón, és ezek befolyással lesznek a reklámozásra, és ha valahol, akkor ezen a területen az önszabályozás szerintem ez valami fontos lesz.
Nagyon gyorsan csak említetted az influencereket. Influencereknek, kreátoroknak, videósoknak, olyanoknak, akik dolgoznak együtt márkákkal, ajánlod-e a reklámetikai kódex átböngészését?
Igen, mindenképpen ajánlom. Két dolog miatt. Egyrészt nyilván általános témák is érinthetik őket, hiszen ők valamilyen kategóriához kötelezték el magukat, tehát ilyen szempontból nem tisztában lenni, illetve külön influencer reklámozással kapcsolatos cikke is került az új kódexbe, nem árulok el nagy titkot, profi csapattal, az IAB influencer munkacsoportjával, a Kapi Anikóékkal dolgoztuk ezt így.
utolsó kérdésünk pedig az, hogy az új kódexbe mi az, amit azoknak ajánlasz a figyelmébe, amit fussanak át, ami az előzőben nem volt benne?
Alapvetően néhány olyan terület van, amik teljesen újak. Ugye ilyen az adatvédelem, ugye a reklámozás kapcsolatban adatvédelem, az influencer reklámozás, amit említettem, és van egy speciális terület, a fogadási tip szolgáltatás, ugye ezt mindannyian tudjuk, vagy sejtjük, hogy miről van szó, és ezzel kapcsolatban azért itt jelenik meg egy új iparág, ha úgy tetszik, főleg reklámozás területén, de egyébként nagyon sok helyen definíciók kerültek a reklámba, illetve van egy-két olyan téma, amit viszont komolyan átdolgoztunk, nem új, de komolyan, ilyen a gyerekvédelem, a diverzitás, amit említett az emberi méltóság, környezetvédelem, és nem utolsó sorban például az alkoholos márkanevet is, az alkoholmentes termékek reklámja. Ugye ez is egy nagyon, nagyon erős terület. A jó hír az, hogy mind-mind közösen a szakmai szervezetekkel együtt készítettük, vagy beszéltük át a szövegtervet, és az ő elfogadásuk után lett ez igazából véglegesen elfogadva önmagában, mint nagy kódex.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szívesen, örömmel jövök máskor is, ha bármilyen téma van, amiben az ÖRT, illetve az ÖRT és az etikus reklámozást tudjuk képviselni.
Gerendi Zsoltal, az ÖRT főtitkárával beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten, addig is vigyázzanak egymásra, magukra. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.